Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Máté evangéliumának 5. részében, a 43-tól 48-ig terjedő versekben olvassuk.
Hallottátok, hogy megmondatott.
Szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Legyetek ezért tökéletesek, amint a ti... Isten tegye áldotta igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy újra összegyűjtöttél bennünket a te szavad hallgatására. Dicsérünk és magasztalunk azért, hogy nem hagytad el a bűnbe esett embert, hanem megadtad kegyelmedből, hogy gyermekeket nemzen, szüljön. Ma, amikor köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, hadd köszönjük meg az ő szeretetüket. Tőled kapják és azt adják hűségesen tovább. Abban bízunk, hogy az ő példájuk nyomán majdan ezt a folytonosságot követik a felnövekvő gyerekek, unokák is. Hálát adunk neked, hogy gyülekezetünkben több nemzedék is jelen lehet, hogy akik még gyerekkorukban hallották először a hívásodat, most gyerekeikkel, unokáikkal állhatnak a színed elé. És hadd köszönjük meg azoknak az életét is, akik hajdan a mi kezünket fogták, de már nincsenek velünk. De igédből merítjük a reménységet, hogyha Krisztusban haltak meg, akkor ő benne fognak feltámadni is velünk együtt. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, az 5. rész 6. verséből hirdetem nektek. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Amen. Isten igére készülve a 30. Zsoltár első és harmadik versét énekeljük. Dicsérlek, Uram, tégedet! Istennek az az áldott igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található Mózes 2. könyvének 23. részében, a 4. és 5. versben, valamint a Római Levél 5. részében, a bűnbocsánatként felolvasott egyetlen igeversben, illetve folytatásában, a 7.-től 10.-ig terjedő versekben, a következőképpen. Ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroskad terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts rajta. A Római Levélben pedig így olvassuk. Hiszen az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Amen. Kedves testvérek, a diakónia, a szeretett szolgálat az egyik legnehezebb szolgálati ág egy-egy gyülekezetben. Sokkal könnyebb beszélni másoknak, mint jót tenni másokkal. És ennek a nehéz szolgálatnak is van egy még nehezebb fajtája, az ellenség iránti diakónia. Erről szól mai ószövetségi igeszakaszunk Mózes második könyvéből, és ezt szeretnénk most megvizsgálni. Az első, amiről beszélni kell, a mindenki iránt gyakorolt diakónia. Hiszen amit Mózes második könyvében olvasunk az ellenség iránti diakóniáról, azt csaknem szó szerint megismétli Mózes 5. könyve általános érvénnyel. Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. Ha pedig nem lakik közel hozzád az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi, akkor add vissza neki. Ezt tedd embertársad szamarával, ezt tedd a ruhájával, és ezt tedd minden elveszett holmiával, amelyet megtalálsz. Nem szabad közömbösen elmenned mellette. Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidől az úton. Ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani. Látjuk tehát, hogy általános érvénnyel az embertárs iránti parancsolatot mond Mózes 5. könyve, de az ellenségről sem mond mást az ige, mint általában mindenkiről. Bár tulajdonképpen ez az utóbbi sem könnyű. Nem könnyű embertársainknak segíteni, nem könnyű az önzésünk miatt, nem könnyű a lustaságunk miatt, a segítség mindig fárasztó, jobban szeretünk inkább a magunk dolgaival foglalkozni, mint a másokéval, ugyanakkor persze azt elvárjuk, hogy mások viszont foglalkozzanak a mi dolgainkkal és segítsenek nekünk. Isten igéje szerint az emberséges viselkedés, a segítő jobb nyújtása magától értetődő kötelesség. Itt, ahogyan most Mózes 5. könyvéből felolvastam, általában az embertársról szól az ige. Bár az eredeti héber szövegben, illetve a károli fordításban is testvér, illetve atyafi szó szerepel, de ez alatt az Isten népéhez, Izraelhez tartozó embertárst kellett érteni. Testvér, honfitárs, embertárs, aki mellettünk él, aki a közelünkben él, akivel csak összeakadunk, akivel valamilyen kapcsolatba kerülünk, mindegy, hogy ki az. A lényeg az, hogy nem szabad őt a bajában magára hagyni, segítő jobbot kell nyújtani. Erről beszél Jakab is az Új Szövetségben, aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Vagy Jézus, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és ez a proféták. Ez persze már túlmegy azon, mint amit diakóniának neveztem, túlmegy azon, hogy a bajba jutott emberen segíteni kell. Ez még általánosabb érvényű, hogy amit szeretnénk, hogy mások velünk tegyenek, ha bajban vagyunk, segítsenek meg. Ha örülünk, örüljenek velünk együtt. Ha szomorúak vagyunk, vigasszaljanak. Ha mi ezt elvárjuk másoktól, ha szeretnénk, hogy ők így bánjanak velünk, mi is bánjunk úgy velük. Sőt, Jézus a legáltalánosabb érvénnyel, éppen az Ószövetséget idézve, mindenről így beszél, szerest fele barátodat, mint magadat. Ez mindent felölel. felöleli az érzelmeket, felöleli az értelmi dolgokat, felöleli az akaratot. Szeretnünk kell fele barátunkat, mint magunkat, segíteni kell neki, együtt kell érezni vele, akár öröme van, akár bánata van. Részt kell vállalni az ő életében, hogyha éppen arról van szó, hogy hát ugye manapság már nem szoktunk elcsatangolt marha meg szamár után menni, most már más világot élünk, most másban kell megmutatni a segítőkészségünket, de meg kell mutatni, mert Isten elvárja ezt tőlünk. Szerest fele barátodat, mint magadat. És amikor Jézustól megkérdezték, mint egy önmaguk igazolására, hogy na de ki az én fele barátom? Ekkor következett az irgalmas samaritánusról szóló példázata Jézusnak. Egy olyan példázat, ami abban az időben megbotránkoztató gondolatot tartalmazott, mert egy samaritánusról szólt ez a példázat, tehát az ellenségről szólt. Ugyanis abban az időben már régi ellenségek voltak a zsidók és a samaritánusok. Ennek megvoltak a történelmi okai, erről én most nem akarok részletesen szólni, hiszen nem ez a feladatom. Nem véletlen, hogy Jézus a felebarát fogalmát meghatározandó éppen egy samaritánusról beszél, éppen a samaritánusok és zsidók közötti kapcsolatról beszél, hogy amikor a samaritánus látja, hogy bajba kerül egy izraelita, akkor segíteni kellett rajta, úgy érezte, hogy segíteni kellett rajta, és éppen az izraelitának a honfitársai, a pap és a lévita, azok bezeg nem segítettek. És itt már tulajdonképpen el is érkezünk ahhoz a gondolathoz, hogy a mindenki iránt gyakorolt diakónia egyik speciális fajtája az, hogy az ellenség iránt hogyan gyakorlom a diakóniát, de mielőtt erről gondolkoznánk, tegyük fel a kérdést, de ne úgy tegyük fel a kérdést, hogy ki az én felebarátom, hanem úgy tegyük fel a kérdést, hogy ki az én ellenségem. Hiszen az ellenség iránti diakóniáról szól a mai igeszakasz, hát ki az én ellenségem? Hívő, élő hitre jutott ember esetében elmondható, hogy ő senkinek nem lehet az ellensége. Az élő hit kizárja az ellenségeskedést. Aztán törekednem kell arra, hogy lehetőleg nekem se legyen senki az ellenségem, amennyiben ez rajtam áll, törekedjem rá. Ne adjak okot arra, hogy ellenségesen viselkedjen velem szemben bárki is, hogy úgy tekintsem rám, hogy valami nem stimmel. De azért óhatatlan, hogy elő ne forduljon valaki ellenséges velem szemben, csak hogy ez ne az én hibámból történjék. Ki az én ellenségem? Az, aki ok nélkül gyűlöl engem, aki ok nélkül utál engem. Ha hívő vagyok, csak így lehet, vagy így lehetne ok nélkül. Persze azért, hogy ok nélkül, ez nem jelenti azt, hogy valóban ne lenne rajtam kívülálló oka. Gyűlölhet engem azért, mert más vagyok, gyűlölhet engem azért, mert hívő vagyok, gyűlölhet engem azért, mert Isten akaratát keresem ebben az elfajult világban, gyűlölhet engem azért, mert nem vagyok hajlandó vele együtt belemenni bármilyen svihágságba. Már Péter is beszél erről, ami miatt megütköznek, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, és káromolnak titeket. Mindig okot ad a gyűlöletre, az ellenségeskedésre, hogyha én Istennek szeretnék tetszeni, az ő akaratát keresem. Ez ok, de végül is rajtam kívülálló ok, mert igazából én nem adok okot arra, hogy engem gyűlöljenek, és mégis egy ok, mert az Isten dolgait ez a világ mindig gyűlölni fogja. Kedves testvérek, a hívő embernek az az ellensége tehát, aki ok nélkül gyűlöli őt, de ezt az ellenségemet is szeretnem kell. És így jutunk el tulajdonképpen a mai fő témához, az ellenség iránti diakóniához. Hadd olvassam fel még egyszer alapigénket. Ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroskad terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts rajta. Tulajdonképpen ebben a két igeversben nincs minden benne, amiről szeretnék beszélni, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit mélyebbre kell ásni annál, mint hogy most éppen szamarat vagy ökröt terelgetünk, vagy segítünk felállni, mert meg kell néznünk, hogy az ellenség iránti diakóniának mi az oka és mi a célja. Az oka az, hogy Isten személy válogatás nélkül gondot visel mindenkire. Legyen az Isten gyermeke, vagy legyen az Isten ellensége. Azt mondja a lekcióként felolvasott ige, hogy Isten felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Isten nem válogat. Az ő gondviselő kegyelmében nem válogat. Amikor az Isten gondviseléséhez elérkezünk a konfirmációi könyvünkben, akkor a konfirmandusoknak mindig el szoktam mondani azt a példát, hiszen ez annyira szembeszökő, hogyha egy itt ülő testvérnek esetleg van egy kertje vagy hétvégi telke, akkor nem úgy van az, hogy az ő telkére süt a nap, és hogyha mellette van egy istentelen valaki, egy ateista ember, akkor annak a telkére soha nem fog sütni a nap. És nem úgy van, hogy a hívő testvérnek a telkére, amikor kell, akkor esik az eső, de a mellette lévő ateista ember kertjére nem esik az eső. Isten nem válogat, az ő gondviselő kegyelmében nem válogat, legyen az akárki, legyen az igaz vagy hamis, legyen az jó vagy gonosz, az ő gondviselő kegyelme fenntartja ezt az egész világot, hiszen hogyha Isten úgy válogatna, hogy ki az, aki az ő gyermeke, és ki az, aki az ellensége, akkor bizony ez a világ már régen elpusztult volna. Nem állna fenn, mert kevesen vannak a hívők, és sokan a hitetlenek. Isten egyaránt gondot viselte át gyermekeiről és a gonoszokról, illetve hamisakról, azaz ellenségeiről, hát mi sem tehetünk másképpen. Ha ő ezt teszi, az azért is teszi, hogy nekünk példát mutasson. Azért is teszi, hogy mi se cselekedjünk mást. Mi nem tudunk napot felhozni, nem tudunk esőt támasztani, de ami rajtunk áll, azt meg tudjuk tenni. Tudunk segíteni, bár nem könnyű szívvel, ezt meg kell vallani, de az ellenség iránti szeretet alapvetően nem érzelemnek a kérdése, az akaratnak a kérdése. Hogyha látom, hogy bajban van az én ellenségem, akkor oda megyek és segítek-e neki. Ez egyáltalán nem érzelem kérdése, ez kizárólag az akaratnak a kérdése. Az ellenség iránti diakónia oka, tehát Isten személyválogatás nélküli gondviselő kegyelme. De nem csak oka van ennek, hanem van célja is. De az ellenség iránti diakónia céljáról sem olvasunk éppen ebben a két igeversben, de úgy gondoltam, hogy mégis ide kell hozni a testvérek elé. Pál apostol ugyanis idézi a példabeszédek könyvét a római levelében. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Több kommentár is úgy magyarázza ezt a számunkra érthetetlen mondatot, hogy egy egyiptomi szertartásra utal az ige, tudnilik a bűnbánat jeleként az egyiptomiak egy valamilyen edényben eleven szenet, azaz égő parazsat vittek a fejükön. Elképzelhető, hogy ez tényleg így van, hogy erre utal az ige, de mindenféleképpen gondolhatunk arra, hogy milyen meghökkentő lehet az, hogy akit az ellenségemnek gondoltam, az jót tesz velem. Olyan meghökkentő, hogy még a kapcsolat ellenségessége is megváltozhat. Egyetlen ilyen nagy élményem van az életemből, amikor még a filmtechnikai vállalatnál dolgoztam, akkor jött oda egy olyan főnök az osztályunkra, aki valami miatt nagyon ellenségesen állt hozzánk. És nem tudtunk más tenni, mint legalábbis én, nyilván a kollégáim nem, de én megpróbáltam, bármennyire is nehezemre esett, imádkozni érte, és megpróbáltunk valamennyien úgy dolgozni, úgy fordulni felé, hogy azzal ne az ellenségeskedést növeljük, és egy fél éven belül teljesen megváltozott az egymáshoz való viszonyunk. Majdnem azt lehet mondani, hogy eleven szenet gyűjtöttünk a fejére. Mindenesetre olyan jóba keveredtünk, hogy aztán ez még azután is eltartott, amikor ő már elment a munkahelyemről. Meghökkentő, egyszerűen meghökkentő az, hogy akit az ellenségemnek gondolok, az jót tud tenni velem, az nem viszonozni akarja a rosszat a rosszal, hanem jót tud tenni velem, olyan meghökkentő, hogy még a kapcsolat is megváltozhat. Az ellenség iránti diakóniáról, annak okáról és céljáról, bár beszéltem, én úgy gondolom, hogy ha egészen mélyre ásunk, akkor az igazi okot nem látjuk máshol, mint Jézus diakóniájában. Ha Jézus Krisztushoz tartozunk, ha ő életünk személyes megváltó és ura, nem lehet bennünk más indulat, mint ami ő benne volt. Vagy ha más indulat van bennünk, azt újra és újra bűnbánattal le kell tennünk, nem tehetünk mást. Ha őt akarjuk követni, úgy kellene élnünk, mint ahogyan ő élt. És itt elsősorban nem is arra gondolok, hogy a kereszten éppen az ellenségeiért imádkozott, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez is nagyon fontos, de egyáltalán az egész küldetésére, egész váltsághalálára, vállalt kínszenvedésére, ahogyan bennünket fölvállalt, ez sem másról beszél, mint az ellenség iránti diakóniáról, az ellenség iránti szeretetről, úgy, ahogyan ő tette azt, mindenek felett való módon. És ezért is választottam plusz igeként a római levélnek ezeket a verseit, ezt szeretném befejezésképpen felolvasni, mert ha ez az indulat lesz bennünk, mint ami Jézus Krisztusban volt, akkor helyére kerül az életünkben ez a kérdés. Akkor nem lesz többé kérdés, hogy segítsek-e fele barátomnak, vagy nem. Segítsek-e ellenségemnek, vagy nem. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében halt meg az istentelenekért. Hiszen az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha megbékéltünk Jézus Krisztussal, akkor amennyiben rajtunk áll csak, meg tudunk békülni az ellenségeinkkel is. Ha pedig nem, mert bár nem tehetünk róla, de ellenségesen viszonyulnak hozzánk, ezt imádságban tárjuk a mi Urunk elé. A gyülekezet egyik legnehezebb szolgálata, a szeretet szolgálata, a diakónia, mert olyan nehéz erőt vennünk önzésünkön, lustaságunkon, fáradtságunkon, bátortalanságunkon, félénkségünkön, de ennek a szolgálatnak a legnehezebb fajtája az, amikor az ellenség iránti diakóniáról beszél az ige. De aki Jézus Krisztusé, az Jézus Krisztust követi, már itt ebben a földi életben is. Úgy legyen. Amen. Az igére válaszként a 440. dicséretünk 7. versét énekeljük. Mi csodabuzgó szerelem meghalni barátiért. Urunk, két dolgot tudunk tenni. Az egyik, hogy bocsánatot kérünk mindazért, amit elkövettünk. Bocsánatot kérünk azért, hogy mi magunk sokszor másoknak az ellenségei vagyunk, mi magunk miatt. És bocsánatot kérünk tőled azért is, hogyha ugyanebben vétlenek vagyunk is, de nem tudjuk szeretni ellenségeinket, nem tudunk jót tenni nekik, velük. Kérünk, úgy munkálkodj a szívünkben, hogy ezt mégis megtehessük. Tudjuk, hogy ha ezt megtesszük, az nem a mi munkánk, mert ember erre képtelen, az egyedül a te munkád bennünk és általunk. És amit még meg tudunk tenni, az az, hogy téged magasszaljunk, Úr Jézus Krisztus, hiszen te éppen ezért jöttél a földre, hogy ellenségeidért meghalj, hogy a váltság halált a te ellenségeid érdekében hoztad meg, vállaltad, szenvedted végig, hiszen mindannyian az ellenségeid voltunk születésünktől fogva, mind addig a percig, amíg meg nem adtuk magunkat a te szeretetednek, kegyelmednek, irgalmadnak. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban a rendelt időben haltál meg értünk istentelenekért, hogy istenfélők lehessünk. És hogy a te indulatodat látva, átérezve, átélve, mi magunk is élhessük azt az életet, amit te éltél, hogy szeressük még ellenségeinket is. Bármennyire nehéz ez, kérünk, hogy ezen az úton vigyél bennünket tovább, a te dicsőségedre, másoknak és magunknak a javára. Kérünk, Urunk, hogy te erősíts meg a betegeket, te légy a gyászolókkal, adj vigasztalást azoknak, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Kérünk hazánkért, ó, mely, milyen rengeteg a mi népünk között az ellenségeskedés, és az egész világért is kérünk. Az ellenségeskedésért nem kell a szomszédba mennünk, hiszen az egész világ ezzel van tele. Köszönjük, Urunk, hogy te valami egészen újat ültettél el ennek a világnak az életében. Kérünk, hogy minél többen megérthessék, megismerhessék, és igeneljék ezt az újat, ne csak ésszel, hanem szívvel és akarattal. Kérünk, hogy így munkálkodj a mi gyülekezetünkben és egyéni életünkben is. És kérünk, hogy hallgass meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságokat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és zenés vasárnap lévén hallgassunk meg egy zeneszámot.
Igen, úgy indult, hogy Erdélyi László testvérünk fog orgonálni, de nagy szombaton volt egy irodalmi est, ahol elhangzott egy szerzemény, és felkérést kaptunk a kántorunktól, hogy ezt legyünk szívesek most itt előadni. Úgyhogy ezért vagyunk most itt. Pintér Béla, egy debreceni testvérünk, nem ellenségünk, írta ezt a szerzeményt, az a címe, hogy Homokba írva, és egy megdöbbentő példát ad elénk ebben a dologban, az ellenséggel való viszonyunkban. Érdekes, hogy egy szó nincs benne Istenről, és mégis érezzük azt, hogy ezt pusztán emberi erővel lehetetlen megtenni. Hallgassák szeretettel!
Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hogy vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd? Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég? Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetni. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.